A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Folytatjuk a beszélgetést Szabó Lászlóval, a Hold Alapkezelő Felügyelő Bizottságának elnökével. Az a gondolatmenet, amit az előző rész végén fölvetett, ugye, hogy a zöld gazdaság felvirágoztatásával, vagy a környezetvédelem előtérbe helyezésével, ugye az államok komoly beruházásokat kezdenek, azaz jobban eladósodnak, azzal növelik a GDP-t. Ez hogyan hathat, ez az egész folyamat, hogyan hathat a befektetésekre, az eszközárakra, konkrétan a részvényekre?
Igen, tehát az én spekulációmnak, ami egyébként nyilván egy ilyen zsigeri spekuláció, tehát ne vegyen erre senki mérget, tehát annak az a lényege, hogy, és ez most nagyon meglepő, de én tényleg azt gondolom, hogy komoly esély jön arra, hogy az Európai Központi Bank leszámol a negatív kamatokkal, és egy picit alacsony kamatszintre, de pozitív kamatok tartományába lövi be a hozamgörbéket, tehát a különböző lejáratú állampapíroknak a hozamát. Ez nyilván ez fékezi a gazdaságot. Tehát ezek még mindig nagyon alacsony kamatokat jelentenek, de önmagában fékezi ez a gazdaságot, és hogy ennek a hatásait megszüntesse, vagy pozitívan akár pozitív növekedés is elérjen, ezért átrakja a gazdaság növekedési eszközöket a fiskális, tehát a költségvetési oldalra. Tehát szerintem komoly esély van arra, hogy Európában megváltozik ez a nagyon-nagyon szigorú fiskális politika, és az államok elkezdenek többet költeni. És én azt gondolom, hogy a fiskális többletköltség eleme megjelenik a gazdaságban. Tehát ez ténylegesen gazdasági növekedést fog okozni. Ugye az előző részben arról beszéltünk, hogy a monetáris politika nem okozott már. Tehát hiába volt durva, hiába voltak mínuszkamatok, hiába jöttek a mellékhatások, valódi gazdasági növekedés nagyon alacsony szinten tartotta. Szerintem a fiskális politika az sokkal hatékonyabb lesz. Igen, mert ez konkrétan megjelenik a gazdaságba. A pénzpiacon maradt ez a rengeteg pénz, amit betoltak a jegybankok, megemelkedtek az eszközárak, de nagyon pici hatékonysággal hasznosult a gazdaságba ez a rengeteg pénz. A fiskális politika ilyen szempontból sokkal hatékonyabb, az elköltése kerül. És ugye, hogy mi válthatja ki ezt a gazdaságpolitikai fordulatot Európában, én azt gondolom, hogy alapvetően két eleme van. Az egyik az új jegybank elnök, tehát Lagarde asszony, ő szerintem teljesen máshogy gondolkodik. A második az pedig, hogy egyre inkább ez a környezetvédelmi problémák iránti fogékonyság láthatóan ez az európai politikában egyre jobban megjelent, de ez egy iszonyú mennyiségű pénzt igénylő folyamat. Tehát ezt a magánszektor önmagában nem fogja tudni végrehajtani. Ide az államoknak a költése is szükséges, amit egyébként egy kiegyensúlyozott államháztartási mérleg mellett nem tudnak megcsinálni. Tehát én azt gondolom, hogy ez, hogy bejött ez a zöld program most az új európai
tanács
egyik zászlójára. Igen, tehát a zászlójára, és ugye egyre inkább az Európai Központi Bank is sokat beszél erről. Én azt gondolom, hogy itt két legyet fognak ütni egy csapással. Ez a tényező fogja ezt a gazdaság politikai fordulatot megteremteni. Erre fogva el fogják fogadtatni a németekkel is, meg a kór országokkal is, hogy fiskális oldalra kell a gazdaságpolitikai támogatást átrakni. Tehát én nagyon azt gondolom, hogy ez a monetáris politika, a fiskális politika, a zöld mozgalomnek a hármas, a szent háromsága, az most ebben a helyzetben így át fogja rajzolni a gazdaságpolitikai támogatást Európában.
Ennek ellenére nem meneküljön el a kérdés elől, hogyan hat mindez a részvényárakra, vagy hat?
Nézze, tehát nyilván sokféleképpen hathat a tankönyvizű, tehát ugye beszéltük, hogy a tankönyveket le kell cserélni, tankönyvizűleg, tehát hogyha nem történik semmi más, akkor ugye tankönyvizűleg egy magasabb gazdasági növekedés mellett a vállalati nyereségek általában a nominális, tehát a GDP növekedés nem a reál GDP növekedéssel, hanem a inflációt is beleszámolt GDP növekedéssel növekednek, és általában egy növekvő nyereségű vállalat, az általában többet ér, ha a kamatok nem emelkednek meg közben nagyon-nagyon-nagyon. Én azt gondolom, arra nagyon figyelni fognak, hogy a kamatokat csak egy picit pozitív tartományban nyomják át, tehát nem lesznek itt 3-4-5%-os kamatok, hanem 0-1% közötti kamatok lesznek, amik tovább is nagyon alacsonyak lesznek, de legalább nem mínusszal fognak kezdődni. Tehát én azt gondolom, hogy őrült nagy, hogy mondjam, kamat emelkedésről nem kell tartani. Ha ez a kamat emelkedés ez alacsony lesz, és lesz egy komolyabb gazdasági növekedés, ez önmagában pozitívan hathat egyébként a piacokra. De ezt mégse lehet ennyire biztosan kijelenteni, mert akkora nagy geopolitikai feszültségek is vannak egyébként a világban, hogy egy-egy ilyen dolognak a felrobbanása az simán egyébként ezeket a tényezőket semlegesíteni tudja. Tehát maradjunk annál, hogy ilyen ceteris paribus, ugye ez ilyen tankönyv vizüleg, ennek az egy dolognak a hatás az nem feltétlenül negatív, sőt, inkább pozitív.
Visszatérve azért az alapkérdésre, a ciklus vége felé járunk, ilyenkor a befektetőknek védelembe kell vonulni, és várni kell arra, hogy na, akkor sok készpénzünk legyen, mindegy állampapírunk legyen, és amikor bekövetkezik a kiigazítás, vagy elindul a tőzsde lefelé, akkor befektetni, mert ugye az ön elmélete az, hogy akkor kell vásárolni, hogyha alacsonyak az eszközárak, vagy pedig egy ideig még tolják a piacokat, és ahogy ön fogalmazott, aki állampapírban van, az bukik.
Nézze, ugye ez egy általános kérdés, tehát ez olyan kérdés, hogy bemegyünk-e a Tesco-ba vásárolni. Hát valószínűleg a Tesco-ban lesznek olyan dolgok, amik közben megdrágultak, és lehet, hogy nem lesz őket érdemes megvenni, de lehet, hogy lesznek olyan termékek, amik meg tök jó áron kaphatók, vagy ugye a befektetők egyébként árfolyamesésre is spekulálhatnak. Hogyha most valamit biztosan kellene mondani, tehát abból a dologból, amit én elmondtam, igen, persze ez lehet, hogy ez egy tök hülyeség, és egyébként semmi nem fog belőle megvalósulni, mert ugye nem ez a konszenzus, tehát ez egy nagyon-nagyon különálló vélemény ma.
Tehát ez egy opció, amit meg lehet csinálni.
Tehát, hogyha megnézzük az Európai Központi Banknak a kamatára vonatkozó jövőbeli fogadásokat az értékpapírpiacon, nem mögött, hogy dollár vagy euró milliárdok vannak, tehát én azt gondolom, hogy ez jól mutatja azt, hogy ez nem azt jelenti, hogy mit mondanak az elemzők, meg mit mondanak a befektetők, itt az, hogy mi milliárdokkal mire fogadnak, az látszik, hogy nem számolnak ezzel a forgatókönyvvel. Tehát ők továbbra is egy mínusz kamattal számolnak a következő néhány évben.
És hát azt gondolják, hogy a részvényárak továbbra is akár két számjeggyel növekedhet.
Hát azt nem tudom, mert ugye a határidős részvényárfolyamok azok mindig a kamatoknak a különbségét, tehát azok nem mondanak nekünk sok mindent, hogy mit gondolnak. Ha az egyik újságot olvassa, akkor azt gondolja, hogy ezt gondolják, a másik újságot olvassa, akkor azt gondolják. A jegybanki kamatrelemben nagyon-nagyon konkrét fogadások vannak, tehát azt le tudjuk mérni, hogy mit gondolnak a befektetők erről. A befektetők azt gondolják, hogy nem lesz lényegi változás az európai monetáris politikában. Tehát amiről én eddig beszéltem, az egy nagyon-nagyon piacellenes, vagy hát a piaci konszenzus ellenes gondolat. Én mégsem tartom egyébként elképzelhetetlennek. Akinek ez a gondolat szimpatikus, és azt gondolja, hogy ez megtörténik, nyilván nem lehet tudni, de annak nyilván túl sok hosszú járatú fix kamatozású kötvényt azt nem kéne tartani a portfóliójában, mert annak ellenére, hogyha nem is lesznek magas kamatok, de a mínusz kamat megszűnik és átmegy egy kicsit a plusz irányba, akkor ezekkel a negatív hozamú kamatú értékpapírokkal, állampapírokkal szerintem elég sok pénzt lehet bukni. Tehát, hogyha most a Tesco-ban azt mondja, hogy mondjak valamit, hogy melyik részlegen érdemes valamit keresgélni, hogy most a részvény részlegen kell keresgélni, vagy azt nem tudom. De hogy az állampapír részlegen lehet keresgélni, mert ezek a változások, amiket én elképzelhetőnek tartok, ott lényeges változásokat okoznak, az biztos. Tehát én azt mondom, hogy ha valaki nagyon spekulálni akar, és ez a gondolat tetszik neki, és vállalja ennek a tévedésnek a következményeit, akkor inkább azt gondolom, hogy a kötvénypiacon legyen egy picit pessimista.
Vannak-e olyan részvényterületek, amelyek alulárazottak és túlárazottak? Én most elsősorban ugye az IT-kra gondolok, mert ugye hát a világ legértékesebb részvényei az Amazon, az Apple, a Google, ugye az elmúlt évtizedben nagyon-nagyon sokat ment előre, nagyon drágult. Mit gondol, hogy például ezek a részvények mennyire vannak felfújva? Vagy melyik azok az ágazatok, amelynek részvényei föl vannak fújva? Itt azért belekeverhetjük ebbe a zöld részvényeket is ebbe a kategóriába.
Nézze, az információ technológiai részvények nem csak a részvények, hanem maguk ezeknek a vállalatoknak az életünkbe betöltött szerepe is nagyon nagy mértékben nőtt. Ugye, hogy és véletlenül komoly esély van, hogy ez a tendencia nem fog megváltozni. Ezt a befektetők szeretik az ilyen növekedési sztorikat, mert ugye elég nehéz kiszámolni, hogy most mi lesz, hogy lesz, de hogy növekedés, meg tehát ez ilyen szempontból mindig egy kicsit fűti a az árfolyamokat. Tehát ez egy pozitív dolog. Nem fogok válaszolni egyébként a egyértelműen a kérdésemre, nem is tudok. Tehát jó, nincs világos pozícióm ezekben a részvényekben. Ha lenne határozott véleményem, akkor lenne pozícióm, és akkor ezt el is mondanám. Igen. Ami miatt még sincs pozícióm ezekben a papírokban, hogy óriási hatalomra tettek szert ezek a vállalatok, és ennek az egész globalizációnak egy kicsit a megtorpanása, és ezek a kereskedelmi háborúk, ezek érzékenyítették szerintem ezeket a globális vállalatokat. Tehát most ugye éppen lehet hallani, hogy lehet majd a Trump elnök neki megy az európai autógyártóknak, ugye Európában egy nagyon komoly kereskedelmi töblete az Egyesült Államokkal szembe, és ezt nem tetszik a Trump elnöknek, de ugyanakkor el kell mondani, hogy Amerikának meg a szolgáltatások tekintetében van egy ennél kisebb, de jelentős többlet az Európai Unióval, amit egyébként pont az Amazon, a Facebook és a Google termel. Tehát nehezen tudom elképzelni egyébként, hogyha most véletlenül kialakulna, vagy nem véletlenül, hanem direkt kialakulna egy komolyabb adok-kapok Európa és Amerika között, akkor azt az európai áruexportőrök és az amerikai szervizexportőrök ne sínylenék meg. Lehet erre a kérdésem a válaszolni, hogy mi fog történni? Nem. Megvan ez a kockázat? Igen. Tehát, hogy mondjam, nyilván mindenki eldönti, hogy melyik forgatókönyv mellett teszi le a voksát. Ha valaki azt gondolja, hogy ez egy nagy hűhó semmér, minden ugyanúgy fog folyni a továbbiakban is, lesz egy alacsony kamat, ha nem is ennyire, de lesz növekedés, és egyébként ezek a szervizcégek, ezek rezenéstenül tudják növelni a skálahozadékból adódó előnyeiket, akkor ez egy jó sztori, ha azt gondoljuk, hogy ezek korlátozást fognak szenvedni, akár politikailag, akár kereskedelempolitikailag, akkor azért az eddigi felívelő sztorikban lehetnek egy kicsit nagyobb zökkenések. Fenet ugye túl bonyolult ahhoz, hogy nekem erről határozott véleményem legyen, annak kell, hogy én a tényezőket azért látom, de hogy ezek nem rajtunk múlnak, hogy most éppen a Trump meg az új európai politikusok hogy fognak megállapodni.
Ha mégis pozíciókat nyitna, akkor milyen területeken nyitna, mondjuk az autóiparban, netán az egészségügyi iparban, mert az egészségipar ugye azért az a másik olyan tényező, ugye a környezetvédelem, illetve a zöld iparágak mellett, amely az utóbbi időben nagyon-nagyon komolyan az érdeklődés középpontjába került. Magyarországon különösen, ugye hát Magyarországon most azt hallom, hogy a legvonzóbb befektetési terület a magánegészségügy. Mondom Magyarországon.
Igen. Szóval a tőzsdén ez nagyon-nagyon fontos, hogy soha nem az a kérdés, hogy milyen iparág fog jól szerepelni. Tehát nem azokat a vállalatokat, nem azokat az iparágokat keressük, amelyek jól fognak szerepelni, hanem azokat a vállalatokat, amelyeknek az ára nem tükrözi a növekedést, vagy éppen a csökkenést. Tehát soha nem az a kérdés, hogy mi nő, hanem hogy hol találunk olyan eszközöket, ahol egy általunk vélt vagy bízott növekedés nem tükröződik az árakban. Én nem véletlenül mondtam az Európai Központi Bank alapkamatára vonatkozó pozíciómat, mert ott én hiszek ebbe, hogy erre van mondjuk 30%-nál nagyobb esély, de ott látszik az árakban, a határidős árakban egyáltalán nem tükröződik ez a gondolat. Tehát ezt érdemes megcsinálni. Hiába gondolja ön azt, hogy mondjuk az egészségipar
az egy jó befektetés.
Nagyon jó, hogyha egyébként átlagosnál pont 30%-kal magasabb árazáson forognak ezek a részvények. Mert azt meg nagyon-nagyon nehéz eldönteni, hogy mondjuk nyilván most hasonlítésszerűen mondtam egy számot, hogy mondjuk az átlagosnál 30-40%-kal drágább árazás az jól tükrözi a növekedési kilátásokat, igazából indokolt lehetne akár egy 60-70%-os többlet is. Tehát itt azért ez már így a varázslás, meg a boszorkányság témakörébe tartozik.
Igen, de azért valamikor azért ugye mindenki keres iránymutató elemeket, vagy keres támaszpontokat, és mindig ugye ez a Warren Buffett az, aki az egyik ilyen nagy guru, és neki ugye különböző elméletei vannak arról, hogy mibe érdemes befektetni. Ugye ő mindig azt mondja, hogy a value és a growth az a növekedési befektetések elválaszthatatlanok, de ami nekem a leginkább érdekes, ugye, hogy ne fogadj az USA ellen. Ez az ő egyik elmélete. Ez engem ugye egy kicsit meglepett.
Nézze, a Warren Buffett ugye most már nem tudom, közel van a 90-hez, közel van a 90-hez, és ő már ugye 20 évesen elkezdett befektetni. Ugye ma most kerekítek, most mindjárt 2020 van, tehát mondjuk 70 évvel ezelőtt ugye 1950 volt. Tehát azért tehát a Warren Buffett szerintem egy hihetetlen, tehát megverhetetlen, tehát tényleg a világ legjobb befektetője, egy nagyon jó, tehát hogy nyilván nem lehet rá semmit mondani, hát az ő sikerei azok magukért beszélnek, tehát szerintem nyilván kiilletné őt kritikával.
És 20%-os átlagos hozamot produkált, nem tudom, az elmúlt 20 év alatt.
Igen, és ebben a méretben, szóval... ez elképesztő. Én azt gondolom, hogy Warren Buffettnak a befektetői horizontja az pont az USA legsikeresebb három emberöltőjét. Ugye tehát a második világháború után kezdett el befektetni, és gyakorlatilag ugye a Szovjetunió összeomlása utáni 20 évet is megélte. Tehát én azt gondolom, ha tippelni kéne, hogy az USA-nak mi volt a legsikeresebb évszázada, akkor én azt gondolom, hogy itt a nagy világháborúk és a 2020 közötti időszak volt neki a leginkább sikeresebb évszázada. Én nem gondolom azt egyébként, hogy a következő évszázad is ennyire kiemelkedően sikeres lesz. Azt már mi se fogjuk megélni, meg szerintem a Warren Buffett se. Szóval, hogy mondjam, csak azt akarom mondani, hogy ebben az évszázadban szerintem a Warren Buffettnak a stratégiájánál biztos, hogy nem volt jobb, ezt így utólag is kijelentetjük. Ugye a következő 100 évben beválik ez a stratégia, én azt gondolom, hogy nem, de sajnos ezt mi már nem fogjuk tudni kiértékelni, ezt a kolt.
Arra azonban kíváncsi vagyok, hogy mondjuk a Hold befektetői továbbra is azt a stratégiát követik, hogy ők azért a saját vállalkozásukban kockáztatnak sokat, és amikor a pénzüket elhelyezik mondjuk egy ilyen cégnél, akár a Hold, akár más, ott kevés kockázatot vállalnak? Tehát a kockázatot a saját vállalkozásukban vállalják föl? Jellemző ez egyébként általában ma a broker cégeknél nagyobb vagyont elhelyezőkre?
Én azt gondolom, és erre már több évtizedes személyes tapasztalatom is van, hogy a vállalkozók, akiknek saját cégük van, azok ugye legtöbb esetben első generációs vállalkozók, akik saját maguk építették fel Magyarországon a vállalatokat. Nyilván ez Amerikában, Németországban máshogy van. És ők kézben tartják a vállalatot és a kockázatokat. Tehát én azt gondolom, hogy Magyarországon az a tipikus, nyilván nem minden esetben, inkább a tipikus dolgokról beszélek, hogy egy ilyen vállalkozó az igazán kockázatos döntéseket azokat saját hatáskörbe tartja. Van esetleg a pénzének a 10-15%, amit esetleg egy brókercégnél nagy kockázatnak kitéve spekulálgat vele, hogyha neki van erre ideje, meg intellektuális kihívást lát ebbe a dologba. De az igazán komoly megtakarításait, azokat nem úgy adja oda egy olyan alapkezelőnek, mint a Hold alapkezelő. Na gyerekek, akkor dupla vagy semmit játsszuk. Nem is fogadnánk el egyébként ilyen megbízást, hanem sokkal inkább egy reálhozamra való törekvés van. Amit megkerestem, az egy kicsit gyarapodjon, de az igazán nagy dolgot majd én a cégemnél majd én azt
megcsinálom. Igen, de visszatérve ahhoz, amit mondott, ő nem érzi azt, hogyha mondjuk biztos befektetésbe, állampapírba teszi a pénzét, hogy veszít? Amint arról beszéltünk néhány perccel ezelőtt?
Hát nézze, Magyarországon egy speciális helyzet van. Biztos, hogy voltak olyan műsorok, amikor ezzel foglalkoztak, hogy azért ez a MÁ plusz, ami saját ügyfeleinknek is veszünk ebből, ez egy kicsit a magyar befektetőknek a helyzetét megkönnyíti. Tehát egy német befektetőnek levonnak a pénzéből, ha nem akar kockázatot vállalni. Igen, ugye egy két éves német állampapír, nem tudom, mínusz 0,7%-ot kamatozik, tehát ha az ember vesz egy ilyet, akkor 1,5%-kal lesz kevesebb pénze két év múlva, mint amennyi most van. Ezzel szemben egy magyar befektető, egy magyar lakossági befektető két év alatt kap
valamennyit.
Hát egy 7-8% kamatot összességében a két évre kap. Tehát ez egy nagyon-nagyon eltérő álláspont. Tehát kicsit jó helyzetben vagyunk, azt gondolom.
Tehát kicsit más helyzetben vagyunk, mint a világ, hogy is mondjam, gazdagabb része.
Igen. Bármennyire
szóval is. Ez nem egy tankönyvi helyzet.
Abszolút nem. Sajnos mondom, az a baj, hogy a régi tankönyvek azok, ez, ugye nem fér, mi volt ez a régi reklám, hogy jaj, doktor, nagy baj van, a régi, nem fér be a régi szekrény az új házikóba. Igen, sajnos a régi tankönyvek azok most nem jól írják le a jelenlegi eseményeket.
Jó, egy percünk van még. Ugye önnek két törvénye van, az egyik ne bízd a pénzedet olyan vagyonkezelőre, aki még nem bukta el a sajátját, második törvény, soha ne bízd a pénzedet olyan vagyonkezelőre, aki ezt már kétszer megtette. Az új tankönyvek, vagy a meg nem itt tankönyvek szerint érvényes ez a két törvény?
Hát elfogult vagyok a saját törvényeimmel szemben, és azt gondolom, hogy ezek nem változtak.
Köszönöm szépen az elmúlt közel egy órában Szabó László, a Hold Alapkezelő Felügyelőbizottságának elnöke volt, álljunk vendége. Köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm a figyelmet.
Ma Mozai László segített a műsor elkészítésében. Búcsúzik a mikrofontól Emőt Pál, hallgassák tovább rádiónkat. Rövidesen híreket fogunk mondani.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.